Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 171. énekünk első két versét, így kezdődik: Seregeknek Ura, felséges Isten.
Seregeknek Ura, felséges Isten, mely igen szép a te házad mennyekben. Aranynál, ezüstnél, drága szép kőnél, szebbe világ minden ékességénél. Kívánkozik az én lelkem ott lakni, áhítatos szívvel te hozzád menni. Akar veled élő Isten örvendni, testem, lelkem kész te hozzád költözni.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre úgy, hogy énekeljük a 342. énekünket: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket.
Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ővérével nagy bűneinket töröld el, szent lelked erejében. Amit a szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez. Védj körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mind végig len, minden mi gyermekinkkel.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt: nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus Krisztus azt a feladatot bízta ránk, hogy tanítsuk a gyermekeinket őrá. A tanításnak megvannak a módjai, és a modern pedagógia osztályozza is ezeket a módokat a hatékonyságuk szerint, és azt mondja, hogy a frontális tanítás, tehát hogy beszélek hozzá, mondom neki, ez a legkevésbé hatékony. Viszont a gyermekek nagyon fogékonyak más tanítási módokra, amik a szülők kezében vannak. Ilyen a példamutatás. De ilyen, és a leghatékonyabb a hitnek a megtapasztaltatása. Úgy szoktam mondani a szakácskönyvvel kifejezve, hogy főzni sem úgy tanítjuk a lányunkat, hogy fölmondjuk neki a szakácskönyvet, hanem hogy gyere, és nézd meg, hogy én hogy csinálom, ez a példamutatás. De a leghatékonyabb, ha azt mondom, hogy itt van a fakanál, mondom, hogy mit rakja fazékba, és te fogod csinálni. És ilyen megtapasztaltatásra van szükségük a gyermekeknek a hitben. Nem arra, hogy tanítsam őket szöveggel, sokkal hatékonyabb, ha érzik a közelembe, taníthatom őket, hogy Isten közelében jó, hogy ő szeret minket, hogy békesség van a közelében, de az a jó, ha mindezt megtapasztalja. Ha rajtam tapasztalja, hogy én örülök, mert az Isten szeretetében vagyok. Nekem békességem van, és nem vibrál körülöttem a levegő. És meg tudok bocsátani. Ezek mind-mind megtapasztalások nekik, mind arról a jóról, ami az Isten közelében vár rájuk, Jézus Krisztusban. És ez a nagy feladat, hogy így kell nevelni a gyermekeinket, tanítani a kereszténységre, nem szóban, hanem élettel. Adja Isten, hogy mindnyájan ezt jól tudjuk tenni gyermekeinkkel, unokáinkkal, ismerőseinkkel, a jövő nemzedékkel. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy valljátok meg hiteteket, és mondjátok el velünk együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először, Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassanak? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e és fogadjátok-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, köszönjük neked az élet csodálatos ajándékát. Köszönjük, hogy ezt a családot is megajándékoztad három eleven fiúgyermekkel. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával a szülés nehéz idejében is. És köszönjük, hogy ott vagy mindnyájunkkal, amikor nevelni kell a gyermekeinket. Segíts rád figyelni napról napra. Segíts a te békességedből erőt, békességet meríteni, a te bűnbocsátó kegyelmedet továbbadni. Segíts, hogy életünkkel tudjuk nevelni gyermekeinket. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra. A 842. ének, a 842. ének 3., 4. és 5. verseit énekelve, így kezdődik. Gyermekeket te adtál minékünk. Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kérünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják. Egymás terhét szívből elviselnünk, segíts kérünk, Krisztus éljen mi bennünk. S bár gyakran botlunk, haragot ne tartsunk, sőt megbocsássunk. Bocsánat, én voltam a ludas, én változtattam meg a eredeti kiírást, és énekeltettem most ezt az éneket. Jó. Arra kérem a kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mi is mindnyájan foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Lozsi Gábor, 78 éves, Lubinák Béláné Déska Margit, 85 éves, valamint Baranyai Istvánné Balog Mária, 89 évesen elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalását kívánjuk a gyászoló családok számára. A mai istentisztelten megkereszteltük Huang Hang, kínai születésű ügyfélszolgálatos, és Sipos Dóra, debreceni születésű református vallású statisztikus, Edward, Eugén és Ezra nevű gyermekeit. Szentlélek segítse a családot a keresztény nevelés útján. A mai napon folytatódnak a házaspáros bibliatanulmányozó alkalmaink. Délután 4-től szeretettel várunk minden házaspárt az új termünkbe. Adventre szeretnénk kitakarítani gyülekezeti termeinket. Szombatra, november 19-ére szeretettel várjuk 8 és 12 óra közt mindazokat, akik a takarításban tudnak segíteni nekünk. Egy-két órányi segítséget is örömmel fogadunk. Jövő vasárnap az istentiszteleten a helyi Kék Kereszt szabadult szenvedélybetegekkel foglalkozó csoport fog szolgálni. Fogadjuk szeretettel őket. Pénteken 10 óra 30-tól szeretettel várjuk a kisgyermekes anyukákat kicsinyeikkel az emeleti baba játszó szobába, baba-mama körre. Most folytassuk istentiszteletünket a 171. énekünk további verseivel, a 3., 4., 5., valamint a 10. és 11. verseit énekeljük. Így kezdődik. Lám a madaraknak is helyük vagyon. Lám a madaraknak is helyük vagyon, emberek közt fecskének fészke vagyon. Én Istenem, te vagy az én királyom, te házadban legyen nékem lakások. Bizony boldogok az olyan emberek, kiknek a te házadban vagyon helyek. Minden koron csak reád tekintenek, és téged ők mindörökké dicsérnek. Hallgassátok meg Isten igéjét, János evangéliuma 3. fejezetéből, az 5-től a 13-ig terjedő versekből. Jézus azt felelte, bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik vértől, víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükség nektek újonnan születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, és hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémus megkérdezte, hogyan lehetséges ez? Jézus így felelt, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket a dolgokat? Bizony, bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket nem fogadjátok el. Ha a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, hogyan hisztek majd, ha a mennyeiekről szólok? Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből szállt alá, az emberfia. Isten áldja meg szívünkben igéjét, hogy ne csak halljuk, hanem meg is érthessük és befogadhassuk, hogy gyümölcsöt teremhessen szívünkbe. Ezt kérjük most, helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy nem csak, hogy ebben az életben, gyönyörű világban lehetünk a te vendégeid, nem csak azt díszítetted fel, és láttad el mindennel, amire szükségünk van, hanem te a lelkünket is keresed, és azt akarod, hogy a te vendégeid legyünk, ilyen téren is. Köszönjük vasárnapról vasárnapra ezt a csendes órát, amikor szólni akarsz hozzánk, amikor belülről akarsz formálni, amikor meg akarod érteni velünk gondolataidat, amikor formálni akarod a bensőnket, látod, milyen makacsak tudunk lenni, látod, mennyi ellenvetésünk van, látod, milyen békétlenek tudunk lenni, és hogy mennyi kifogásunk is van feléd. Köszönjük, hogy te le tudsz csendesíteni. Köszönjük, hogy a te szent lelked el tud érni a szívünkig. Segíts rád figyelnünk, erőt, útmutatást találni a te igédben. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy énekeljük a 778. éneket, így kezdődik, mint szarvas hűs vízforrásra.
Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzád. Csüggetsz el én lelkem, hisz pajzsod ő és támaszod. Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, hálával áldozol.
Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakaszban a János evangélium a 3. fejezetének 9. és 10. verseiben található, melyeket újra olvasok. Nikodémus megkérdezte, hogyan lehetséges ez? Jézus így felelt, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket a dolgokat. Foglaljuk el helyünket. János evangéliumát nézzük sorra, sokszor szinte versenként, mert olyan gazdag a mondani valója, és most itt tartunk a Nikodémus történetében, már többször foglalkoztunk vele vasárnaponként, és most ez a szakasz van előttünk, amikor Nikodémus újra visszakérdez, Jézus Krisztus elmagyarázza neki, amit elmagyarázhat, hogy szükséges fölülről, előről még egyszer születni, a lélektől, belülről megújulni, és Nikodémus erre ezt válaszolja, hogy de hogyan mehet ez végbe? Hogyan lehetséges egy ilyen dolog? A kételyét fejezte újra ki, már ezt megtette korábban is Jézus válaszára. És Jézus itt egy más oldalról is felelős, mint egy felelőssé teszi Nikodémust. Láttuk a szakaszban, hogy először is azt mondta, hogy ne csodálkozz, hogy azt mondtam nektek, hogy újjá kell születnetek. Tehát Nikodémusban azt látta, aki nem ismeri még Isten tapasztalatból. És ez nagy baj az ő életére nézve. De most egy másik dolgot hoz elő, hogy kifogásolod, hogy én hogyan taníthatok erről, hogy még egyszer meg kell születni lelkileg valahol, újjá kell lenned belülről, hogyan taníthatok erről, hát ilyen nincsen, ez nem lehet. Nem csak magadért vagy felelős, hanem akiket tanítasz azokért is. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Tulajdonképpen kettős felelőssége van mindnyájunknak. Saját életünkért és a ránk bízottakért is. A gyermekeinkért, párunkért, mindazokért, akik látják rajtunk az életünket, és próbálnak tájékozódni. Tudnunk kell megértenünk Jézus szavait. Jézus Krisztus itt a hosszabb részben, amit felolvastam, úgy tanítja Nikodémust, hogy fölhívja a figyelmét arra, hogy más tudni valamit, és más megélni mindet. Tehát az, hogy tudunk valamit, az tulajdonképpen kettős dolog, mert jelent egy képességet, hogy megtegyünk valamit, és ugyanakkor valaminek az ismeretét is jelenti fejben. És itt ez a lényegi sorrend. Hogy előbb éljük meg, és aztán ismerjük meg, és tudjuk meg. A hit esetében ez a sorrend. Lehet, hogy az összes többi dolog esetében fordított a sorrend. Először megtanuljuk fejbe, és aztán megpróbáljuk meg is csinálni. De a hit esetében az egészséges sorrend, és tulajdonképpen amit Isten akar, hogy először éljük át. Először változzunk meg. Először találkozzunk az Isten szeretetével, gyakorlatban. Mi az, hogy gyakorlatba találkozunk az Isten szeretetével? Hát tulajdonképpen ez az egész csodálatos világ, amiben élünk, minden gyönyörűségével, nem más, mint találkozás nekünk az Isten szeretetével. Mi ajándékba kaptuk az életet, és erre jó, ha ráébredünk. Magyarázhatják a tudósok, hogy ó, hát semmi, hát ez magától is kialakulhatott. Érdekes, akkor miért nem alakulnak maguktól a dolgok? Nagyon furcsa. Meg lehet ezzel magyarázni, de azért csak érzi az ember, hogy itt valami megrendítően csodálatos dolog, ami körülvesz, amiben én benne élhetek, hogy mi az, hogy én élek, és hogy gondolkozom, és hogy itt vagyok, és tehetek ehhez a világhoz. Mi az, hogy tanulhatok szeretni, odafordulni másokhoz. Ez a véletlen műve, és csak úgy van, hát semmi sincs magától ebben a világban. Ajándékba kaptam. Meg kéne élni, hogy a mindenható Isten ajándékozó, Isten ráadásul nem csak valamit ajándékozott, mert a Biblia azt mondja, hogy ő maga lejött közé. Jézus Krisztusról hallani, és azt hallani, hogy ő az Isten fia, ilyen az Isten, ez megint csak egy élmény és egy találkozás Isten szeretetével, hogy ő igen, lejött, és nem szétcsapott közöttünk, és nem ostorral kergetett ki ebből a világból minket, és nem a pokolra vetett, hogy ezt érdemlitek, hanem meghalt a bűneinkért, hogy megszabadítson és megváltson minket. Igenis, a hitben ez a sorrend, ez az egészséges sorrend, hogy először találkozom az Isten szeretetével, gyakorlatban megtapasztalom, a lelkemre hat, és aztán kezdem megismerni részletesen, hogy miről is van szó. Kicsoda ez az Isten? Mik az ő gondolatai? Mik az ő tervei velem? Csak persze a gyakorlatban a gyermekeinket tanítjuk, és hivatkozom itt a keresztelőben elmondottakra, hogy lehet, hogy sokszor túl korán tanítjuk, túl előre szaladunk, azt tanítsuk meg velük, amit már megtapasztalhattak. Hogyha a mi családi életünkben megtapasztalhatták a szeretetet, békességet, örömet, akkor érdemes tanítani őket, hogy ez miért van, kitől van, kinek köszönhetjük, hogyan lehet a tiéd, hogyan építhetsz rá. Hogyan lehet a tiéd napról napra? Hogyan várhatod? Tehát a hitet élni és elmagyarázni két különböző dolog, és mind a kettő a felelősségünk. Miért? A hitet megélni a mi felelősségünkben találkozunk. Ezzel a dologgal hallunk róla. Egy keresztény országban nagyon könnyű dolgunk van. Már úgy értem a keresztény országot, nem úgy, hogy a 10 millió ember keresztény benne, hanem úgy, hogy az alapvető tanítás, ahol kereshetjük az Istent, az mindenki által tudott, hogy a Biblia és Jézus Krisztus. Egy keresztény országban nagyon könnyű rájönni, hogy hol keressünk, de a mi felelősségünk, hogy nyitunk-e a szívünkkel. De azt mondja a Biblia, hogy mindez a mi felelősségünk, hogy továbbadjuk, az is. Hogy Jézus Krisztusban mindannyian Istentől megbízott, felelősséggel megáldott emberek lettünk, hogyha miénk ez a tudás, ez az ismeret, akkor mindezt akarjuk megosztani a környezetünkbe. Akarjuk továbbadni. És ahogy mondtam szintén a keresztelői beszédben, hogy mindezt az életünkkel osztjuk meg. A legvilágosabban, a legjobban. Amit tapasztalnak a közelünkbe. Ugye a mindennapjainkban ez így van, hogy a tudás jelent képességet és jelent ismeretet. Ez így van, én nem tudok nagyon sok minden gyakorlati dolgot, semmit se tudok a házépítésről, de nagyon irigylem azokat, akik megtanulják a dolgokat. Akár festeni, akár burkolni, akár a kőműves munkákat, és saját maguk tudnak például házat építeni. És ugye ez nagy, hát én is megtehettem volna. Járhatok nyitott szemmel, megtanulhatom ezt, és tényleg szégyellem is magam sokszor, hogy én ebből semmit nem tudok gyakorlatban. Lehet elméletben valamit sejtek, de az nagyon kevés. De ott van például a gyermeknevelés. Mert erre mondhatjuk, hogy jó, ott vannak a szakemberek, majd ők csinálják, de a gyermeknevelés az már nem ilyen egészen. Az is egy szakterület. Azt is lehet tanulni pedagógiai főiskolán, egyetemen, hogy hogyan kell gyermeket nevelni, tanítani. No, de ezt szinte mindannyian gyakoroljuk, és kell, hogy gyakoroljuk. És nem biztos, hogy tudjuk. De ösztönösen kell, hogy érezzük, hogy annak a gyermeknek mi mindenre van szüksége. Nem csak fizikailag, hanem a lelkében is, hogy megértsék, hogy odaforduljanak hozzá, hogy segítsenek minden bajában, segítsenek neki eligazodni ebben az életben, segítsenek belőle jó teherbíró és pozitív munkát végző embernek válni. Tehát a pedagógia az már olyan, hogy mindannyian kell, hogy értsünk hozzá. Olyan értelemben, hogy tudjuk és gyakoroljuk. Olyan értelemben nem biztos, hogy ezeknek az alapjait értjük meg, elmagyarázza valaki nekünk. És a hit még inkább ilyen. Az a legalapvetőbb dolog, hogy miért van az én életem, hova tart, milyen szabályok szerint kell élnem. Hát a hit erről szól. Ha én ezt nem érzem, nincs bennem, nem csinálom, nem működik bennem. Nagyon nagy a baj. Mert ez annyira alapvető. És Nikodémust azért vonja felelősségre egyrészt, hogy ne csodáld, hogy azt mondtam nektek, újonnan kell születnetek, meg kell ismernetek egy egészen más világot, az Isten világát, ezt a világot úgy szemlélni, mint ami nem csak egy véletlenül itt termet valami, hanem az Isten ajándéka. De azt is mondja, hogy igenis, ez minden embernek felelőssége. Ezt kell, hogy tudja a taoista is, kell, hogy tudja a mohamedán is, kell, hogy tudja az ateista is, hogy miért él, mik a céljai, és milyen szabályoknak kell engedelmeskedni. De a keresztjénnek ennél többet kell. őneki érteni is kell a dolgokat, és tovább, azért, hogy tovább tudja adni. A gyermekének egész biztos. De hát egy csomó ember él körülöttünk, aki ezt nem ismeri, nem érzi, és azoknak is. Azt mondja, hogy ha te keresztjén vagy, akkor te már tudhatod, hogy működnek a dolgok. Tudhatod, hogy Jézus Krisztus a kulcs. És róla szól a Biblia. És határozottan el tudhatsz mondani dolgokat. Talán úgy történetekben, ahogyan a Bibliában van, de Istenről szóló és róla tanító történetekben, vagy példázatokban, vagy akárhogy. A hitet élni és elmagyarázni két különböző dolog, de mind a kettő a felelősségünk. Hogy Nikodémust is figyelmeztette erre Jézus Krisztus. És a továbbiakban így magyarázza, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket a dolgokat, bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Vagyis, hogy vegye komolyan Nikodémus Jézus és a tanítványoknak a szavait. És érdekes, hogy többes számban mondja, hogy azt, amit tudunk, azt tanítjuk. Tehát a tanítványokat is beleveszi, meg az dadogó emberi szavakat is beleveszi ebbe, és azt mondja, hogy tessék komolyan venni. Hogy nem értem, hogy ez az ember miről beszél, de azért beszél ilyen különös dolgokról, mert ezek vannak, és ezek fontosak. Mert sok ember csak legyint rá, hogy igen, tehát ő ilyen fellengzősen beszél, ilyen fura dolgokról, de amögött nincs semmi. Nem így van. Ezt mondja Jézus Krisztus, azért beszélünk, mert valamit megtapasztaltunk, valamit láttunk, ami megváltoztatta az életünket, amitől másképp élünk, mint a többiek. Igenis, tessék erre figyelni. Bármennyire is akadozó, dadogó, érthetetlen, amit mondanak az emberek erről. És ez természetesen a másik oldalra is figyelmeztet, hogy nem csak magunkért vagyunk felelősek, hanem másokért is, és igenis, keressük a kifejezéseket, ha nehéz is. Keressük a hasonlatokat, keressük azt, hogy hogyan tudjuk neki megvilágítani, hogy miért jó hinni. Milyen történetet tudunk ezzel kapcsolatban elmondani, hogy neki is lehessen valami. Hogy végre ő is el tudjon gondolkozni ezen, hogy tehát tényleg ez valami nagyon jó lehet, ez valami olyan, amiből én kimaradtam, de kellene nekem is. Tehát igenis törjük magunkat, ha nehéz is. Ha ilyen gátlásaink is vannak, hogy beszélhetek én olyanról, amiről nehéz beszélni? Mit nehéz körülírni? Így mondja Jézus, hogy ha nem hisztek, amikor földiekről beszélek nektek, hogyan hinnétek, amikor mennyeiekről beszélek, vagyis ez azt jelenti, hogy ő tudna sokkal elvonatkoztatottabban, sokkal a mi gondolkodásunk számára fellengzősebben beszélni az Isten szeretetéről, a hitről egyenesen, de nem teszi, mert alkalmazkodik hozzánk, hogy végre megértsük, hogy ez mennyire valóság és mennyire megérthető, és hozzánk alkalmazkodik. De erre mozdulnunk kéne, mert ha ezt visszautasítjuk, akkor amikor nyíltan beszél, világosan minden közbevettetés nélkül, azt még kevésbé fogjuk érteni, és még jobban visszautasítjuk. És hát ezt mondja nyilván a végén, hogy senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből szállt alá, az ember fia. Tehát azt mondja, hogy én hozom nektek ezt a tudást. Ti olyanok vagytok, mint akik vakon születettetek. Nem érzékelitek az Istent és az ő világát. Én jövök onnan. Én mondom nektek az igazat. Én próbálom megmagyarázni nektek. Mint talán Saint-Exupéry-nek van egy novellája, amik egy faluról szólott az Andok völgyébe, ahol csupa vak él, és közéjük jön egy látó, és akkor egyre jobban zavarja őket, amit mond, mert az ő tapasztalataikkal ellenkezik. És a végén annyira zavarja őket, hogy kinevezik hazugnak, ámítónak, és kivégzik. Na hát ez a Jézus Krisztus története, nyilvánvalóan. Közénk jött, és elmondta az igazságot, és nekünk az fájt. És kivégeztük. De feltámadt a halálból. Amit Jézus tud, az a megbízható. És amit vele élünk át, az ugyanolyan megbízható. Az már tudás nekünk az Istenről. Amit az ő szavára építve tettünk az életünkbe. Hogy elhittük, hogy Isten bűnbocsátó. Hogy rábíztuk a nehéz dolgainkat, amikor sikerült. Amit vele éltünk meg az ő szavára építve, az a mi életünkbe is megbízható. Azt már az Istenről tudjuk, és akkor van mit továbbadnunk. Amire a Szentlélek vezet rá, azt másokkal is képes leszek, ha kell, megosztani. Éljük ezt a keresztény életet. Felelősen önmagunkért, és felelősen a ránk bízottakért. Mert ez nevezhető egyedül keresztény életnek. Ebből a történetből ez világosan kiderül. Adja Isten, hogy mindnyájan megvilágosodhassunk valami nagyobb világosságot kaphassunk annál, ami most van nekünk. Amen. Válaszoljunk a igére a 804. énekkel. Nagyon egyszerű ének ez is, és értjük a szövegét, de valahol az kellene, hogy belülről fakadjon. Hálát adok, Uram, az életért, így kezdődik.
Hálát adok, Uram, az életért. Rólad zengi neked egy völgy sarét. A napokat számolod, Uram, én mindenért hálát adok. Szabadságból én. Szabadra engednek tenger és szél. Leborulnak a csillagok,
jöjjetek testvéreim, ismét helyünkről fölkelve imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, valóban az egész világ mindenség, a te dicsőségedet zengi öntudatlanul is, és előtted hajol meg minden, csak a mi szívünk, a mi térdünk, hajol meg olyan nehezen előtted. Mi annyi mindent úgy gondoljuk, hogy jobban tudunk, jobban intéznénk nálad. Könyörülj rajtunk. Segíts meglátnunk csodálatos szeretetedet, amely körül ölel minden nap. Segíts megérezni mindazt, amit megtettél értünk Jézus Krisztusban, a megváltóban. Segíts végig gondolni, hogy mekkora türelmed és szereteted mutatkozik meg abban, ahogyan ezt a világot még mindig nem pusztítottad el, hanem fenntartod, igazgatod és formálni akarod. Kérünk téged, hogy segíts a hétköznapjainkban is, hogy ott lehess jelen, hogy ne tévesszünk szem elől, hogy a te szereteted, békességed hadd tudjon körül ölelni minket, hadd tudjál te tanácsolni minket mindig, hogy most éppen mit kell tegyünk. Köszönjük, hogy várhatjuk ezt, kérhetjük ezt. Köszönjük, hogy ott vagy mindnyájunkkal. Köszönjük, hogy a betegséggel küszködőkben is ott vagy, a beteg ápolókban is ott vagy. Köszönjük, hogy ott vagy testvéreinkkel, akik nehézségekkel küszködnek. Köszönjük, hogy a kísértésekben elbukókkal is ott vagy, és felemeled őket. Kérünk, áld meg az életünket rád figyeléssel, beléd kapaszkodással napról napra. Amen. Most ki önmagába folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a szózatot, a nemzetünket is imádságba foglalva.
hozzádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol seltakar. A nagy világon e ki nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, áldjon vagy várjen sors keze, ítélned, élned halnod kell.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a zsinat kérése szerint a háború sújtotta népekre gondolva a kárpátaljaiak himnusz pótlóját énekeljük, a 799. éneket, az első, negyedik és hatodik versével.
Mindig velem orram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem. Azért az énekem, velem van Istenem, velem. Bánat vagy félelem, kétség hajő, hű karja átölel, oltalmaz ő. Éjjelen az Úr mindig velem, az Úr mindig velem, mindig velem.
És záró énekünk az 548. ének, Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét mind a négy versével.
Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitét. Hogyha jön a végóra, mellénk álljon, hazatérésre készen találjon, könyörüljön. Jer világosság ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. El ne hagyjuk őt, mi hű megváltónkat, aki népének öröksége.